Szöveg dal nélkül.
Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amit én azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.
Énekelj velünk!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Az Énekelj velünk mai vendége Zombola Péter zeneszerző, akit nagyon sok szeretettel köszöntök.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Tavasszal vehetted át az év zeneszerzője elismerést a rangos nemzetközi díjat Bambergben, magyar zeneszerzőként elsőként, amihez nagyon sok szeretettel gratulálok.
Köszönöm szépen.
Mi mindent lehet tudni erről a nemzetközi díjról?
Ezt a díjat minden évben kiosztják, és egész sok kategóriába, tehát van a előadói díj része, zeneszerzői díj, karmester, évművésze, életműdíj, illetve felvételeknek is több kategóriában osztják ki, és ez a díj, ha jól emlékszem, 11-ben lett alapítva. Gyakorlatilag ez a korábbi MIDEM díjnak a továbbvitele, ami pedig a korábbi Cannes-i zenei díjnak volt a továbbvitele, amit egyébként a Kurtág és az Ötvös is megkapott, tehát igazából én a harmadik zeneszerző vagyok így Magyarországról, aki megkapta ezt a díjat, amit amúgy így a, hát ott a sajtó ilyen zenei Oscarként is jellemzett, amikor átadták. Annyit kell róla tudni, hogy ezt egy abszolút független szakmai zsűri bírálja el Nagy-Britanniától Törökországig bezárva, tehát hogy a széles, tágabb értelembe vett európai szakma bírálja el, és minden országból van, azt hiszem egy delegált, illetve Németországból több is, mert ott több rádió is, tehát hogy rádiókból, zenei szaklapokból, illetve művészeti tévécsatornáknak a vezető szerkesztőiből álló bizottság van, és akkor ők hallgatnak meg több száz felvételt, és akkor ott értékelik ezeket, és így kaptam meg.
Az Erkel díj, az Artisius díj, a Bartók Pásztori díj mellett, elismeréseid mellett ez a díj, ez mit jelentett számodra? Mit jelent számodra?
Hát elképesztő, el se hittem, amikor így jött egy e-mail, hogy ez biztos, hogy nekem ez nem ilyen spam. Aztán, amikor felocsúttam, akkor igazából két dolgot éreztem. Egyrészt, hogy maga a visszajelzés, ami számomra fontos, hogy szakmai visszajelzés, tehát ez nem olyan díj, hogy akkor nem tudom, politikusok eldöntik, hogy ráírnak listára embereket, vagy kihúznak listáról embereket, hanem itt tényleg egy abszolút szakmai és demokratikusan választott ilyen darab halmazból hallgatnak meg, és választanak ki különböző szakemberek, sorba állítják, értékelik, nem beszélik meg egymással, és akkor kialakul a végére valami, amikor mindenki ott föltölti a rendszerbe. Úgyhogy ez rengeteg energiát, pozitív energiát adó visszajelzés volt számomra. A másik nagy dolog, hogy egy A-kategóriás európai zenekarral tudtam dolgozni, ami elég kevés embernek adatik meg a szakmában, tehát az, hogy a bambergi filharmonikusokkal dolgozhattam, akiknek még emlékszem a 90-es években így hatalmas állítattal így néztem a zeneműboltokban, vagy a CD-t, meg volt egy-kettő, amire így összegyűjtöttem a pénzt, hogy megvegyem, és akkor hallgattam a felvételeket, és hogy akkor még sose gondoltam, hogy majd egyszer nekem játsszák a darabomat. Meg hát a vezetők, mondjuk is a Jakob Rusa, aki egyébként idéntől már a londoni operát is igazgatja, tehát ő is egy elképesztő top kategóriás szakember, úgyhogy ez volt a másik nagy hozadéka ennek a díjnak.
Ugye a gálán Bambergben a Passió című oratóriumodból csendültek fel részletek. Ez az a mű, ami leginkább jellemez téged?
Igen, abszolút. Tehát ez a főművem, ha kell választani, és nem látom az életem további részét, de sanszos, hogy ez is marad.
Yeah.
Zombola Péter, magazinunk mai vendége, a Passió című oratóriumból hallhattak részletet. A felvételen a Magyar Rádió énekarát és szimfonikus zenekarát Kovács János vezényelte. A Zeneakadémián Orbán György növendéke voltál, Orbán György és Jenei Zoltán növendéket. Észreveszed magadon, hogy kitől mit hozol, és hogy viszed tovább?
Abszolút, szerintem körül határolható. Tehát én Konziba Kocsár Miklóstól, illetve a Zeneakadémián Orbán Györgytől igyekeztem eltanulni a vokális muzsikának, így minden csínyát, bínyát, és nagyon távol állok tőlük stilárisan, viszont mai napig érzem azt a tudást, amit tőlük tanultam, és nagyon hálás vagyok érte. Ugyanúgy, ahogy Csemicki Miklós is a Bartók Konziba egy hihetetlen, egyik legjobb ember, akit valaha ismertem, és tőle is rengeteget tanultam, tehát jó, nagyon jó pedagógus is volt. Jenei Zoltántól, hát ő másfajta, tehát ő nem volt úgy igazán pedagógus, ő egy zeneszerző volt, aki tudja, el kellett lesni dolgokat, de tőle pedig inkább a rendszerben való gondolkodás és a hangoknak a rendszerbe foglalását, illetve az önreflektív komponálást, tehát hogy így elemezzem szépen, hogy mit írok le utólag hidegfejjel, és aztán szűrjek le belőle tanulságokat. Úgyhogy mindenkitől más tanultam.
Pár napja a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus versenyen találkoztunk, az Exultált a Justi című műved ős bemutatóján a Kölcsei Központban a Laudícia gyermekkar énekelt. Nemes József karnaggyal és a Laudícia gyermekkarral mikorra nyúlik vissza a kapcsolatotok, munkakapcsolatotok?
De Nemes József karnaggyal már a 2000-es évek közepén megismerkedtünk, és akkor inkább baráti kapcsolat volt, tehát szakmai kapcsolat az nagyon sokáig nem volt közöttünk, és aztán hát ez így elkezdett besűrűsödni, tehát valahol ott a Covid eleje táján kezdtünk el rendszeresen együtt dolgozni, ami azt jelenti, hogy én rendszeresen kezdtem el darabokat komponálni.
A Laudícia gyermekkarnak,
hát illetve ez nem is csak egy gyermekkar, igen, hanem egy hihetetlen dolog, amit létrehozott Debrecenben, ez egy egész kórus család. Úgyhogy volt, hogy az ifjúsági vegyes karnak, volt a gyerekkarnak, tehát mindig más formációnak írtam. Tehát nagyjából egy 20-25 éves múltra tekintünk vissza.
Következő felvételünkön szóljon a Laudícia gyermekkar előadásában az Exultált a Justi című műved ősbemutatójának felvétele Nemes József mezénnyel.
Thank you.
Magazinunk mai vendége Zombola Péter zeneszerző. Kötelező műként is szerepelt idén a versenyprogramban kórusműved, és többször találkoztunk a Kölcsei Központban. Milyennek láttad az idei versenyt, a kórusokat, és egyébként mennyiben inspirálja a zeneszerzőt egy ilyen esemény?
Utóbbi kérdésre a legegyszerűbb válaszolni nagyon. Még hazamenek nem is éneklik művét, hanem teljesen más műveket hallgat, az is elképesztő, inspiráló, főleg ha jó előadásban hallhatjuk, már pedig a színvonal az elég magas volt a jelenlegi versenyen, azt kell, hogy mondjam, és hát hihetetlen nagy tisztelet azoknak, akik létrehozták ezt, tehát Nemes József, illetve Kocsis Holper Zoltán Karnagynak, Somogyi Tóth Dánielnek, a Kodály Filharmónia igazgatójának, meg hát egész
Debrecen
városának, aki így financiálisan is így beállt a verseny mögé, illetve a Papagénónak is, Zsoldos Dáviddal, akik így beálltak a szervezésbe, tehát hogy ez egy ilyen koprodukciós dolog volt sok résztvevő között, és azt gondolom, hogy ennek a versenynek igenis van létjogosultsága, tehát ez a pár év kihagyás, így a Covid óta az nem látszott meg a versenyen, és nagyon színes felhozata volt, tehát Amerikától Ázsiáig bezárólag
az indonéz gyermekkorig, akik nyertek.
Igen, és hát az indonéz gyerekkor is, hát ilyet még nem hallottam ennyire tisztán énekelni. Nyilván hozzá kell tenni, hogy nekik van egy szponzoruk, ha jól hallottam, és hát ott minden feltétel adott nekik a sok próbához, hát illetve azért egy több tízmilliós felhozatalból ott olyan szelekciós procedúra van, amit mi el se tudunk képzelni Magyarországon. Szóval azért ezt is mellé kell tenni, hogy nekik azért van miből válogatni.
A következő felvételen a Rezonansz gyermekkar éneklik Karai József Hodie című művét. Az indonéz kórus nyerte el a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díját. Karnagyok Avib Priyatna vezényel. Magazinunk mai vendége Zombola Péter, zeneszerző. Én nagyon sok nemzetközi versenyen járhattál már. Hogyan látod a nemzetközi tendenciákat, kortárs kórus tendenciákat?
Hát ez a többes szám az indokolt, ez sokféle tendencia van. Tehát ahova mondjuk én inkább kötődöm, az az észak-európai skandináv vonal, tehát kevés hanggal, kevés gesztussal komponálni, tisztaságra való törekvés, stb. Tehát ez egy vonulat, de nem igazán ez a domináns, hanem inkább a, tehát gyakorlatilag már ilyen kórus színház, vagy nem tudom miről jó szó. Tehát mindig kell kicsit dobogni, tapsolni, fütyögni, tehát ez már...
Hangmérnökök nagyon örülhettek
igen,
most is.
Gyakorlatilag ezeket bele kell komponálni, ezeket a show elemeket a darabba, különben nem fog menni a darab, nem fogják énekelni. Ez számomra egy kicsit szomorú, de ez a tendencia.
Valahol ez segítheti talán a nem zenészek bevonását és a kórus zenébe, a kórus muzsikába?
Igaz, tehát szerintem a zenei színvonalat ez rontja hosszú távon, viszont abban nagyon hasznos tud lenni, hogy aki mondjuk akár teljesen civilként vagy más művészeti ágról közelít, az akkor jobban tud kapcsolódni, akár így a show elemek által, és akkor utána már talán jobban utat talál a tisztán zenei darabok irányába is.
Említetted Csemicki Miklós tanárurat, hogy a Bartók Konziban mennyi mindent kaphattál tőle emberként is, és hogy számodra igazából most a zeneszerzés mellett a tanítás az, ami nagyon kitölti az életedet. Hogy oszlik meg ez a kettő? Ugye a Debreceni Egyetemen is tanítasz jó ideje.
Igen, a tanítás a másik fő vonulata így a szakmai életemnek, és hát elég nehéz balanszot találni, mert ugye ott egyetemi nappali oktatás van, heti rendszeresség, de ha az embernek meg belföldön vagy külföldön vannak koncertjei vagy szakmai útjai, akkor szóval azt nehéz összhangba hozni, de legalábbis ideig még sikerült, és igyekszem a tanításba is ezeket a energiákat visszaforgatni.
Tehát inspirál.
Abszolút, tehát az egyik inspirálja a másikat, illetve hát a saját hallgatóimtól is így rengeteget tanulok nap, mint nap.
Zeneszerzés? Milyen tárgyaid vannak most?
Zeneszerzést, tehát hogy nem főtárgyas zeneszerzést tanítok, hanem karvezető zeneelméletszakos hallgatóknak gyakorlatilag, hogy hogyan írjunk zenét, és akkor ugye elkezdünk kis ritmusperiódusokat írni, aztán dallamperiódusokat, és aztán szép lassan úgy kinő belőle valami, illetve harmonizálást is ide veszem a zeneszerzés stúdiumához. Hangszerelést, hangszerismeretet is tanítok, meg analízist, illetve filmzenét is. Most már elkezdtem egy ilyen szabadon választható előadást is tartani, így szép lassan Hollywood kialakulásától napjainkig.
Ugye az rád is nagy hatása volt a film.
Abszolút, meg hát a Los Angeles, meg az egész kaliforniai élet, úgyhogy gondoltam, hogy ha már ennyit járok ki, akkor miért ne öntsem ezt valami PPT-kkel tűzdelt kis szabadon választható tárgyba.
Amikor kértelek, hogy válogassunk kórusműveidből, több mindent küldtél, az egyik felvétel a Liberami című kompozíciód. Ebből szól részlet a következő percekben. Mi mindent árulhatunk el, ugye a Kammerkor Quintessence énekel majd.
Ez egy számomra nagyon kedves felvétel, és hiába nagyjából már vagy 15 éves ez a felvétel, ott kezdték el énekelni a darabomat külföldi kórusok is, tehát az egyik legelső felvétel, ahol elénekelt egy holland profi kórus a darabomat, és hát ez ilyen hihetetlen felüdülés volt, meg ilyen hihetetlen pozitív visszajelzés, hogy hű, akkor itt egy új dimenzió nyílt meg, és a mai napig ez a Liberame az egyik talán legénekeltebb kórusművem, főleg Pad Zoltán Karnagy szokta műsorra tűzni, ahogy így utazik a világba, és énekli, tehát ahogy ő fogalmaz, egy nagyon jó nyitó darab egy műsorhoz.
Ki vezényel ezen a felvételen?
Itt Raoul Borstein vezényel.
Zombola Péter Liberame című művéből szólt a részlet a felvételen, a Kammerkor Quintessence énekelt. Beszéltünk zeneszerzésről, tanításról, a 30. Bartók Béla nemzetközi kórusversenyről. Az, hogy te zenész lettél, azt mennyiben határozta meg az életkörülményed, a szüleid, az, hogy téged örökbe fogadtak például?
Azt gondolom, hogy ez meghatározza, illetve van egy genetikai rész, az, hogy az előző generációkban mi halmozódott föl impulzus és tudásanyag, az egyszerűen öröklődik. A hajlam, tehát az még nem jelent, hogy az embernek bármi köze lesz a művészethez, és itt kell egy szerencsés találkozás a körülményekkel. A körülmények nálam hát elég nehezek voltak, ami paradox módon módon segíti a zenéhez való fordulást. Tehát ha egy, nem tudom, egy ilyen kiegyensúlyozott élet lett volna mit enni, lett volna pénzünk, akkor lehet, hogy ma lenne egy, nem tudom, jól menő ügyvédi irodám, aztán ennyi lenne az életemben, és nem jönne ki a zenei hajlamom. Mivel ez nem volt adott, ezért kellett egyszerűen valami menekülő pálya.
Hány évesen találkoztál magával a klasszikus zenével?
Ezt egyébként elég korán volt egy ilyen ütött-kopott lemezjátszó, ami így ilyen nyikorogva, de azért működött, és volt egy Vivaldi 4 évszak lemezünk, és akkor azt úgy ilyen hallgattam, meg egy csomószor visszaraktam a tűt ugyanahoz a fél perchez, és az már el is tűnt onnan, mert annyira mások sercegés hallatszott a végén, illetve még hogy mi kell hozzá kérdésre válaszolva, kell szerencse. Az, hogy én még pont 89-ben voltam, és körzeti iskola rendszer volt, és pont egy zenei általános iskolának a körzetében laktunk, a Hunyadi János általános iskolának, az is kellett hozzá. Tehát ha egy évvel korábban váltanak rendszert, akkor már szabad iskola választás, aztán lehet, hogy másik nem zenei iskolába kerülök, és akkor megint csak nem zenei vonal van, tehát itt nagyon sok dolognak kell együtt állni szerintem.
Örökbefogadó szüleid nem zenészek voltak,
nem? Nem, abszolút nem. Sőt, gyanakodva nézték ezt, és nem akarták, hogy zenei vonalon legyek, de hát valahogy ez a makacságom, ami azóta is megmaradt, az végigvitt ezen. Aztán Bartók Honziba kerültem, és onnan viszont már
egyenes
az út. Egyenes út, tehát hogy addig volt nehéz eljutni, így a 14 éves korig.
Orbán György milyen mester volt a Zeneakadémián? Milyen mestered volt ő?
Igen, rá nem is a tanár szó, hanem a mester szó illik leginkább. Tehát ő nem az a klasszikus tanár típus, hanem ő az a mester, akitől úgy el kell lesni dolgokat, és akkor mindig mutogat, de hogy igazából tőle úgy el kell tanulni, el kell lesni így a szakmának a fortéjait.
Ugye most is a 30. Bartók Béla nemzetközi kórus versenyen több műve felcsendül, de hát gondolom, amikor a világban jársz, és esetleg ugye kórusokat hallgatsz nemzetközi szinten is, nagyon sok helyen sokszor éneklik Orbán György mestered művét is.
Abszolút, és nagyon jó érzés. Tehát talán ő meg Kocsár Miklós tanár úr, akik így a leginkább elterjedtek külföldi kórusok között, és mindig nagyon jó érzés így látni a nevüket a műsorba, meg így visszagondolni rájuk, hogy milyen arcuk volt, milyen hangszínűk, hogy tanítottak, hogy ültek a zongora mellett.
Egyszer úgy fogalmaztál, hogy a zeneszerzés számomra egy menedék. Ugye azóta, most Bölcsiből érkeztél, a kislányodat Bölcsibe vitted, lett egy szép családod, ezt mindig ugyanígy gondolod? Tehát, hogy az eltelt évek múlásával?
Ugyanígy gondolom, csak nem mindegy, hogy mielől kell a menedék. Tehát, hogy ami negatív impulzusok értek engem gyerekkoromban, az elől másfajta menedék kellett, mint mondjuk most, amikor már nem tudom, nehéz alvás, kialvatlanság van, túlterheltség, tehát ez már egy teljesen másfajta közeg, ami elől menedéke, de menedék az mindig kell. Tehát valami divatos kifejezéssel élve safe place. Úgyhogy nekem megmaradt a zene ugyanilyen menedéknek, meg nem csak a zene, hanem maga az alkotás és az alkotás folyamata a menedék.
Komponálsz úgy is, hogy nem felkérésre, csak magadnak?
Mindig van egy olyan általában nagy volumenű darab, amit saját magamnak írok, illetve az asztalfióknak, tehát az csak úgy, hogy kiírjam magamból mindig, ami van. És pont ezért ezek nagyon nehezen és lassan készülnek, mert ha nincs kedvem, akkor nem írok fél évig egy hangot se, ha nem érzem azt, hogy most ehhez itt hozzá tudok tenni.
Most mi az, ami az asztalfióknak készült?
Most, hát már Célegyenesben van, ez egy kaddis héber nyelvű oratórium lesz, és ahogy nézem, ezt szerintem be is fejezem most nyár végéig, úgyhogy most az utóbbi években ez volt az, ami menedéket nyújtott, ahova el lehetett menekülni.
Tehát a Requiem és a Passió után ez lesz a harmadik oratórium.
Igen, ez egy oratórium trilógiának is neveztem el, és hát ez egy 3,5 órányi nettó zenei anyag. Itt le is zárom ezt az oratórium műfajt, nincs ebbe több, tehát ma már nagyon nehéz akár kórust is szerezni egy ilyen előadáshoz, meg az embereknek a figyelmi kerete az ugye pont, hogy szűkül. Tehát az, hogy egy felvonásnyi oratóriumot végigüljenek, az kihívás megszervezni is, meg számukra is. Úgyhogy nem tudom még, mi lesz a jövő, de ezzel most így lekerekítem ezt a vonalat.
Több egy felvonásos operád is született Vizin Viktóriával többek között. Akkor marad az opera műfaja?
Igen, arra akarok majd átevezni, ha találok egy olyan szövegkönyvet, ami inspirál, csak akkor, tehát hogy csak azért, hogy írjak valami operát, azért nem fogok írni. De rengeteget dolgoztam Gergye Krisztián koreográfussal, aki meg a Vizin Viktória opera énekessel dolgozott sokat, és aztán így 19-ben egybe eresztődtünk így hárman egy projektbe, és azóta gyakorlatilag töretlen a munkaviszony Vikivel is. Többször voltam nála a Chicagóban is, ott a Jarvis Hallban, Opera Hallban volt két kameraoperámnak is a bemutatója, amiben ő énekelte a címszerepet, és hát szerintem nem is az utolsó.
Mióta vonzódsz egyébként a vokális műfajokhoz úgy jobban?
Mióta meghallgattam már Rupertnek a De Profundis című művét 15 évesen, ott másodikos konzis koromban a Bartók konziba, kaptam egy ilyen másolt CD-t, eredetire senkinek nem volt pénze, akkor is nagyon drágák voltak ezek a CD-k, és akkor így meghallgattam, és onnantól kezdve így ez bekattant nekem. Fura, egészen odáig nem érdekelt úgy ez a vokális rész.
Említettük, hogy az Asztalfióknak most a Kaddis című oratóriumot készül, és úgy ugye a Requiem és a Passió után, hát a Passiót is 5 évig komponáltad. Tehát tulajdonképpen, ahogy mondtad is, hogy az életed főművének tartod, katalógus a szintézise valahol a zeneszerzői pályafutásodnak.
Igen, tehát egyrészt az addig felhalmozódott élmények meg emlékeket is tartalmazza, másrészt az alatt az 5 év alatt engem ért impulzusokat is tartalmazza, tehát egy nagyon, nagyon sűrű zenei anyag lett, úgyhogy tényleg, ha valamit ki kell nevezni főműnek, akkor az a főmű.
Ha találkoznánk 10 év múlva, mi mindenről szeretnél mesélni, mi mindent szeretnél, hogyha a zeneszerzői pályádon megtörténne a következő egy évtizedben?
Nehéz ezt most így összeszedni, de teljesen jogos.
Már 15
teljesen
éves.
Jogos a kérdés. Igen, valószínűleg küzdködni fogok a kamaszlánnyal és azokkal a nevelési problémákkal, amik akkor fognak jönni, illetve emellett a külföldi szerepvállalást szeretném erősíteni. Tehát most is gyakran járok külföldre kurzust tartani, ezen a vonalon szeretnék tovább erősödni, illetve külföldi kórus, illetve zenekari élethez egyre jobban kapcsolódni. Tehát nagyjából ezek a célkitűzéseim.
Kívánom, hogy legyen így. A következő felvételen a Passió című oratóriumodból szól az 5. tétel, a Magyar Rádió énekkarát és szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm a meghívást.
Zombola Péter Passió című oratóriumának 5. tételét hallhatták, a Magyar Rádió énekara énekelt karigazgató Pad Zoltán, és a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott Kovács János vezényelt. Kedves hallgatóink, az Énekelj velünk mai vendége Zombola Péter zeneszerző volt, aki idén tavasszal vehette át az év zeneszerzője rangos nemzetközi elismerést Bambergben az ICMA gála koncertjén. felvételeinken a Magyar Rádió Énekkara, a Kammerkor Quintessence, az indonéz Rezonance gyermekkar és a Laudícia gyermekkar énekelt. Műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.